erős várom, Istenünk. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön énekeljük evangélikus énekeskönyvünk 361-es számú énekét. 361-es éneket énekeljük. az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mai vasárnapunkon az egyes számú liturgiát énekeljük. Énekes könyvünk 44. oldalán található az egyes számú liturgia. Szám beszédei, szívem gondolata, legyen kedvesi előtted, én Uram, kősziklám és megváltom. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezének munkáját hirdeti az égboltozat. Hangjuk elhat az egész földre, és szavuk a világ határáig. Amen.
Ó, Atya, Fiú, Szentlélek, téged áldjon szív és lélek, téged dicső Szent Háromság, dicsérjen az egész világ.
Az ige testté lett és közöttünk élt, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal, testvéreim. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Vallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem szerettelek téged mindennél jobban. Fele barátaimat sem szerettem, mint magamat. Légy hozzám kegyelmes, és teremts újjá irgalmaddal, hogy neved dicsőségére éljek az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Én Istenem, én bűnös ember, itt állok szent szíved előtt, bűneim árja, mint a tenger, hullámaival.
Testvéreim, Istenünk, megkönnyörült mi rajtunk. Szeretet abban mutatkozott meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte értünk, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, örök mennyei atyánk, teljesíts kegyelmesen a te néped kérését, láttasd meg velünk feladatainkat, és adj erőt azoknak a teljesítésére az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra oltárra üti felolvasású rendelt. Azt az igét, amelyet megírva Pál apostol Rómabeliekhez írott levelében találjuk annak 12. fejezetében, az első 5 versekben a következőképpen. Isten igéjét tehát Rómabeliekhez írott levélből olvasom a 12. fejezet első versétől. Így szól Isten igéje. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A nekem adatot kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami újjóban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a pokolra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életét. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük a 371-es számú énekünket, 371-es éneket énekeljük. kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreink vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, hogy a írva találjuk János evangéliumában annak 7. fejezetében a 14. verstől a 18. következőképpen. Isten igéjét tehát János evangéliumából olvasom a 7. fejezet 14. versétől. Már az ünnepi hét fele elmúlt, amikor Jézus felment a templomba és tanítani kezdett. Csodálkoztak a zsidók ezen és ezt kérdezték. Hogyan ismerheti ez az írás, hiszen nem is tanulta? Jézus erre így válaszolt nekik. Az én tanításom nem az enyém, hanem azé, aki elküldött engem. Ha valaki kész cselekedni az ő akaratát, felismeri erről a tanításról, hogy vajon Istentől való-e, vagy én magamtól szólok. Aki magától szól, a saját dicsőségét keresi. Aki pedig annak dicsőségét keresi, aki elküldte őt, az igaz. Abban nincs hamisság. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim! Sipos János református lelkész tollából megjelent nemrégiben egy könyv, amelyben azt fejtegeti, hogy mit gondolt akkor, amikor ifjú volt, és mit gondol most már akkor, amikor érett fejjel tekint vissza ezekre. És ebben az írásban kitér a biatorbágyi szolgálat elemzésére is. Nem csak a saját balgasságait elemzi, amelyeket ifjú fejjel követett el, hanem Lizanének a teológiáját is elemzi. És felrója Lizanének azt, hogy ő nem volt képzett teológus. Felrója neki azt, hogy ő nem tanult a teológián, és nem szerzett teológiai végzettséget, ráadásul még nő is volt, és így nem volt egy kiforrott teológiája. Amit ő tanított, amit ő tett, az alapvetően nem volt a rendszeres teológiába illeszthető. Ezért úgy gondolja, hogy vannak benne olyan elemek, amelyeket Lizané nem jól tanított, és ezek elfogadhatatlanak tart. Ugyanúgy vélekedik, mint hogy a kiképzett zsidók is vélekednek Jézus Krisztusra, amikor találkoznak vele. És a 15. vers második felében olvassuk, hogyan ismerheti az írás, hiszen nem is tanulta, mondják Jézusnak. Azok, akik egyébként tanultak, azok, akik a rabbi általának tagjai voltak, akik részt vettek a képzésben, és úgy gondolták, hogy ők Isten dolgaival tisztában vannak. Jézust ezzel próbálták sarokba szorítani, mert alapvetően a Jézus korában azok a zsidó emberek, akik abban az időben éltek, elszenvedték azt a rettenetes időszakot, amelyről egyébként Sámuel könyvében is olvasunk a kis Sámuel szolgálatának indulásakor, hogy abban az időben ritkán szólt az Isten igéje. Tehát Sámuel idejében, Éli főpap idejében az Isten ritkán szólalt meg, ritkán voltak Istentől jövő üzenetek. Ezek a zsidók, akik Jézus korában éltek, azok viszont azt érték át, hogy évszázadokon keresztül nem szólt az Isten hozzájuk. Évszázadokon nem szólt az Isten szent lelkén keresztül egyetlen próféta sem. Abban az időben ezt élt át a tudós rabbinátus, és ezért kénytelenek voltak az Isten szent lelke nélkül teológiát faragni. Teológia faragás az nem áll másból, mint hogy a meglévő iratok és a hagyományt összevetik, és abból emberi logikával alapvetően létrehoznak tanításokat, amelyek egyébként nagyon szépen hangozhatnak, nagyon szépek, és egyébként biblikus alappal is rendelkeznek. Ebben a helyzetben éltek ezek a zsidó emberek, akkor, amikor Jézus Krisztus megjelent közöttük. De egyébként ugyanezt élték át, vagy éltük át kereszténység idejében is, amikor az egyetemes egyház, az egyház történelmből nagyon jól nyomon követhető, hogy miképpen üldözte az úgynevezett eretnek mozgalmakat, tehát akkor, amikor az Isten szent lelke valakin keresztül úgy beleszólt az egyetemes egyháznak a világába, és elmondta, hogy egyébként nem jó felé haladunk emberek, hanem az Isten szent lelke ezt mutatta meg nekem, nekünk, és akkor különböző mozgalmakat lehetne sorolni évszázadokon keresztül, akiket az akkori egyetemes egyház a hatalmával elfolytott, és nem engedte szóhoz jutni. Nem engedte megnyilvánulni ezeket az embereket, akik az Isten szent lelkétől kapott üzenettel bírtak egyébként a világ felé, és jó lett volna, hogyha az egyház is akkor meghallja. Liza nénit sem fogadta el az egyház teológus társadalma. Amikor a teológiára jártam, a mostani püspökünknek, Tamás püspöknek az édesapja tanított az egyház történelmet, És hát egyrészt az előadásokon is, mivel mi már felnőtt emberek voltunk, és nem voltunk olyan függésben, mint a nappali tagozatosok. Mi azért elmondtuk, hogy kik vagyunk, és hogyan látjuk az Isten igéjét, és mit éltünk mi meg abból. És ezeken az előadásokon sokszor előtt az, hogy egy Torbágyon jártunk, Torbágy az az életünknek egy meghatározó része volt, mert Isten szent lelke az ott működő szolgálaton keresztül mozdított meg, és hát ott volt Iccés Pista ebben a csapatban, a Mátének a nagybátyja, a Kiskarcs is, és mások, akik egyébként jól ismerték a biatorbágyi mozgásokat. És akkor azt mondta nekem egyik vizsgán a Favinyi professzor, hogy le kellene ülni Liza nénivel beszélgetni, mert az egyház megfeledkezett róla. Volt egy bűnlátás akkor a professzornak a szívében, hogy Liza nénit magára hagytuk, és sokan bírálgatjuk, hogy ő mennyire nem teológiai megalapozott tanításokat bír. Hát én úgy emlékszem, hogy igazából nem találkozott Liza nénivel, tehát nem tudtak beszélgetni, de az a tanítás, amit Liza néni átadott, és nem az ő védelmére mondom, ez csak itt párhuzamban jött elő, hogy van egy képzett társaság, és megjelenik ott valaki, az Istentől küldött, és azt nem fogadják el. Tehát Liza néni a tanítása az megállt akkor is, amikor a kitelepítésben volt, meg akkor is, amikor a börtönben volt, és akkor is, amikor megfigyelés alatt volt az egész szolgálat. Ő nem kifelé mutatta a tanítását, hanem ő az Úrtól vette, adta, és azoknak továbbította, akik ott rászorult állapotukban voltak. Az Isten szent lelkének munkáját észrevehette a börtönőr is, aki Liza néni mellett volt, de sok teológiát végzett lelkész is, aki Biatorbán indult el, többek között egyébként Álmos is, meg Cseri Kálmán is, meg Vég Tamás is, a testvérek ismerik ezeket az atyafiakat, azért sorolom, de nagyon sok olyan lelkész, akiket már emlegettem én is, és számomra is nagyon megdöbbentő, és ezért említem sokszor, magam számára is, de mindenki számára fontos elemként, hogy találkoztam a torbályi szolgálat kapcsán olyan lelkészekkel, akik az egész életüket leélték, és igazából az Isten megelevenítő szent lelkével életük vége tájékán találkoztak. Nem hogy csak keresztényként leélték az életüket, hanem ige hirdetőként leélték az életüket, és az életük végén tudták meg, hogy miről is beszéltek. Mert a teológia, mint ahogy említettem az imént, az egy emberi mű, amikor is az emberi logikával a hagyományokat, a történéseket és a szentírást összevetik, és ebből kialakítanak egy tanítást. Ezeknek az embereknek megvolt a tanítás. Még egyébként, mert Jézus azt mondta, hogy mindegy, hogy szívből vagy színből hirdetik az Isten igét, csak hirdetessék, még az is nyilvánvaló, hogy ezeknek az embereknek az életén keresztül, szolgálatán keresztül emberek Istent ismerhették meg. Mint az a szélsőséges eset, amit szintén a teológián hoztak elénk, hogy valahol ott Somogy megyében püspöki látogatás alkalmával a lelkész beszámol a püspöknek, hogy mi történt, és mondja, hogy amikor itt szolgáltam már 15 éve, üres volt a templom, és egyszer csak elkezdett elevenni, most meg tele van a templom, és kérdezett a püspök, hát mi történt? Hát én nem tudom, hogy ugyanazt csináltam, mint eddig. Hát most igaz, hogy elővettem egy Spurgeon nevű embernek a könyvét, és abból tartok ige hirdetéseket, és ez a Spurgeon, az a Spurgeon, akit szoktunk magyarosan ejteni. Spurgeonnek a könyvét olvasta föl. Tehát ő alapvetően igazából nem volt Isten szent lelkétől átítatott ember, de kezébe vett egy olyan papírt, amin az Isten szent lelkétől átítatott ember ige hirdetése volt leírva, és az Isten lelke működött. Tehát még ilyen szélsőséges helyzetek is vannak, és ezek a testvérek, ezek a lelkész testvérek életük végén szembesültek azzal, hogy az Isten mit is szeretett volna az életükben kikristályosítani. És jó volt látni azt az alázatot, amikor nem kezdtek el reklamálni, de hát én mit tettem le az asztalra? De hát én milyen teológiai tudású ember vagyok, és milyen tudományos munkákat olvastam, sőt esetleg végeztem is. Hanem behajoltak az Isten tenyerébe, és bűnbánattal mondták, hogy bocsáss meg, Uram, de még ezt a kis időt áld meg, amíg még mi itt vagyunk ezen a földön. És nagyon jó volt ezt látni idős emberek életében. Idős lelkészek, amikor átadták az életüket az Úrnak, olyan csodálatos volt látni, hogy megújult a tekintetük, megújult az életük. Nem sokáig vitték már a földi pályafutást, de még a hátralévő időben tehették azt, amire Isten elhívta őket. Tehát nem Liza néni volt ennek a szolgálatnak a lényege, hanem a léleknek a munkája. Ő volt az, aki engedte, hogy az Isten szent lelke rajta keresztül működjön, és Isten szent lelkét, Isten szent lelkén keresztül megérthettük sokan, hogy mit tett az Isten a világért, és mit tett én értem is. De nem csak egyedül ő tette ezt, ha már Mátét említettem az imént, hogy nagybátyjával jártam az teológiára, a nagyapját is ismertem, és hát Pista bácsi, aki vándorló virágárusként evangélizálta Vas megyét, vagy még akár Veszprémet is, meg a többi Győr-Sopron megyét, mert az ő szívét is megragadta az Úr, és az evangélium az ő szívében elevenné lett az Isten szent lelke által, és miközben a megélhetését szolgáló virágtermesztés, vagy tenyésztés, vagy nevelést választotta, és abból élt meg, miközben vitte, prédikált és hordta az evangéliumot szerte szét úgy, hogy egyébként egy másik professzor meg, aki tanított bennünket, mondta, hogy ő akkor indult el a lelkészi szolgálat felé, amikor Pista bácsi tartott egy ifjúsági csendes hetet, és ő ott ezt meghallott, és indult el. De hát ő is, de hát itt a környékünkön, Nyíregyháza környékén is nagyon sok paraszt próféta tevékenykedett. Halmos Bokorba és Mihály bácsinak az édesapja, aki paraszt prófétaként a házába fogadta, Isten tiszteletet tartott. De hát a Vecán testvérek, akik itt élnek a környéken, még jobban ismerik azokat a régi családi istentiszteleteket, amiket tartottak azok a parasztproféták, akik itt az Isten szent lelkétől vették az üzenetet, és sokszor szemben a hivatalos egyház tanításával, vagy a meghidegült lelkiségű evangélikus egyházi tanítással, ők az eleven igét hirdették, és embereket hívtak megtérésre. De nem csak itt hazánkban, hanem ahogy látjuk, külföldön is Rócainen pár élete talán ismerős, a testvérek előtt a finnországi ébredés, ami óriási társadalmi változást hozott Finnország életébe. Rócainen pár az egyszerű parasztember, aki egyébként egy házsátos feleség mellől ment mindig a szolgálatba, a feleség mindig azt mondta, hogy maradj itthon, nincs mit enni, és ott valóban fakérekből készített lisztből sütötték a kenyeret, és nem volt otthon fakérek, de Rócainen pár meg ment a dolgára, mert az Isten szent lelke vitte az asszony, meg házsátoskodott otthon. És amikor hazajött, is szitta, mint a bokrot, hogy merre jártál már megint, és közben az Isten szent lelke meg működött rajta keresztül az egész országban. Persze ez nem amerikai film, de happy end van a végén, mert bár a halálos ágyán, de ez a házsátos asszony átadja az életét Krisztusnak, és megtérve jut végül is a teremtőjének a kezébe. És ez a Rócainen Pál máig kiterjedő, vagy máig ható munkát végzett. Egy nagyon egyszerű ember, aki egy kovácstól értette meg a kegyelem lényegét, a kegyelemből hitáltal való üdvösségnek a lényegét, és tudta vinni szerte egész Finnországban ezt. Tehát jó látni azt is, hogy szerte a világon sok egyszerű ember, aki az Isten szent lelkét veszi, aki az Isten szent lelkétől átitatott, az akkor tudja hirdetni az evangéliumot. Így hív téged is az Úr, téged is hív arra a laikus szolgálatra, amelyet úgy nevezünk, hogy laikus szolgálat, ennek lehet egy pejoratív értelme, de a helyes értelmezése az, hogy nem beiktatott hivatalos szolgálja az egyházban Istennek, hanem alapvetően lehet, hogy képzés nélkül, felhatalmazás nélkül, de Isten szent lelkétől felhatalmazva végzi a szolgálatát az ember. Erre a laikus szolgálatra hív téged is az Úr, mert Isten szeretné a szent lelke által megmozdítani a környezetedet. Mint ahogy amikor Jézus megérkezik Izraelbe, és találkozik ezekkel a zsidó rabbikkal ott lomsátor ünnepén, hogy olvasok, így kezdődött az ige, hogy már az ünnep második fele volt, tehát a lomsátor ünnepe második felébe voltak már, amikor Jézus elkezdett tanítani, és amikor ott tanít, és amit mond, amit tesz, az a küldőnek az akarata. Ez a küldőnek az akarata, nem az én akaratom, nem az én ügyem ez, az a mennyei atya, aki engem elküldött, annak az akarata az, amit én itt végrehajtok. Nem szolgálhatsz te sem másként, mint hogyha a küldő küld. A te szolgálatod sem lehet másból fakadó, mint a mennyei atya küldetése. És hogyha a mennyei atya küldött, és az ő szent lelkével felhatalmazott téged, akkor ott van a szívedben, és ott van a szádban az evangélium, amely életet teremt. Ezt nem értette a zsidó farizeusság, és nem érti ma sem a tanult teológus társadalom, ha a Szentlélek nem működhet a szívében, akkor itt van a 17. versben a kulcs. Ha valaki kész cselekedni az ő akaratát, felismeri erről a tanítás, hogy vajon Istentől való-e, vagy én magamtól szólok. Tehát a kulcs itt van elrejtve, cselekedni kell az akaratát, és aki cselekszi az Isten akaratát, az érti meg, hogy Jézus Krisztus tanítása igaz-e, valós-e. Ha nem cselekszi a mennyei atya akaratát, akkor nem ért meg belőle semmit, akkor csak kritizálni tudja. Na most hát az atya akaratának cselekvése az nem valami törvény paragrafusainak a betartása, vagy egy hosszú idő alatt kialakult trendhez való igazodás, hanem azt jelenti, hogy az ember kapcsolatban van az atyával. Azt tudja cselekedni az atya akaratát, aki kapcsolatban vele. Ez a kapcsolat pedig nem jött másképpen létre, mint amit olvastam az imént a rómaiakhoz írott levélben a 12. fejezetben, hogy változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy ne igazodjatok el világhoz, hanem engedjétek, hogy az Isten átmossa a szíveteket. Tehát az lehet kapcsolatban a mennyei atyával, akit ő az ő szent lelke által megkeresett, megigazított, és az elméje megváltozott, megtért, újjászületett. Csak az újjászületett ember lehet kapcsolatban az atyával. Ez a bűnbeesésnek a következménye, hogy az Isten lezárja a paradicsomot egy kérúval lángpallós tartó angyalokkal, hogy az ember és az Isten közötti kapcsolat megszakadt. Most ezt a kapcsolatot építette föl az Isten az ő szent lelke által időnként, az Ószövetségben is építette föl Jézus Krisztusban is az ő szent lelkének kitöltésével egyértelműen egyetemesen. Tehát a vele való kapcsolat az újjászületésnek a következménye lehet, akkor értheti meg az ember, akkor hallhatja meg az ember az Isten akaratát. Persze az még kevés, hogy meghallotta az atyának az akaratát. Vágyni kell azt megcselekedni. Mint ahogy a tékozló fiú történetében látjuk, amikor eljut a disznók vájjához, és ott szembesül azzal, hogy kicsoda ő valójában, hová jutott el, milyen közegben van most ő, kik az ő barátai, kik az, akik elhagyták, és hol van most jelen pillanatban, és a mennyei atyának a házában pedig milyen csodálatos hely van, még a béresek is jobban élnek, mint én, hát még a fiak. És ez az, amikor szembesül vele, amikor vágyja cselekedni az Isten akaratát, amikor visszavágyik az atyához. De ez még mindig kevés, ez a vágy. Amikor aztán a tékozó fiú szívében megfogalmazik a gondolat, hogy na akkor én most már hazamegyek, és bocsánatot kérek az atyától, akkor történik meg az atya akaratának cselekvése. Tehát az ember szívében ott lehet a vágy, ha megismeri az Istennek az akaratát, és ez egy fontos lépcsőfok, de csak akkor lesz ez valósággá, amikor elindul és megcselekszi azt. A első kényszerítés vezeti az embert, az Isten igéje vezeti az embert, vezetnek azok a nyitott ajtók, amiket az Isten elébünk állít. Ezeken keresztül az Isten el tudja mondani, hogy mi az ő akarata, de ezen a nyitott ajtón be kell lépni, abban a kényszer helyzetben döntést kell hozni, az igét megértve lépni kell az embernek. És aki megcselekszi, megérti és megcselekszi, az látja, hogy Jézus Krisztus igazat beszél, hogy Jézus Krisztust a mennyei atya küldte. És így érted meg te is, hogy az Isten mit szeretne az életedben megvalósítani, így látod meg a másik ember életén, hogy az Isten cselekszik rajta keresztül, és testvér vagy, így ismerheti fel az ember a Krisztusban újjászületettet úgy, hogy előtte nem is találkoztak, de a lélek már egyből közös nevezőre hozza őket. Kedves történet még mi a Torbályban, most én sokat beszéltem a torbályi szolgálatról, még 70-es évek környékén, amikor a konspiráció nagyobb volt, tehát ott nem lehetett nyilvánosan arról beszélni, hogy megyünk szolgálni, vagy megyünk viatorvágyi csendes hétre. Ott egymásnak adták az emberek a címet, és nagyon bizonytalan, a telefon sem volt, tehát nagyon bizonytalanak voltak ezek az információk. És egyszer, amikor valaki érkezett a csendes hétre, de nem tudta, hogy hová kell menni, és aki tudja, az állomástól 3 kilométerre van, vagy még négy többre, talán 4 kilométerre is a torbágyi szolgálat helye, és nem egyszerű oda kitalálni ott a viadukt alatt. Liza néni kiküldte Erzsikét, aki ott az állatok körül tevékenykedett, egy nagyon kedves fiatal leány, vagy hát aztán egyre korosodó leány, nem ment férjhez. ott öregedett meg a szolgálat körül, és aztán került idősek otthonába, kiküldte, hogy érkezik majd valaki, és akkor majd hozza el a szolgálatba. Erzsike kiment, de amikor odaért, akkor a teszi, hogy nem kérdezett semmit, hogy férfi vagy nő, fiatal vagy öreg, szőkehajú vagy barnahajú, és amikor megérkezett a vonat, lejött a lépcsőn valaki, Erzsik oda ment hozzá. Te vagy az? Én. Akkor gyere. És útközben gondolkozott az is, aki a vonattal érkezett, semmire nem beszélt, és hogy te vagy az? Én. Mert tudták, hogy ők azok. Most ez az, amit nem lehet megmagyarázni, de az Isten szent lelkének munkája. Amikor az ember ráismer a másik, hogy ki az, akit az Isten elébe küldött. Tehát így működik ez akkor, hogyha engedjük, hogy az Isten működjön az életünkbe. Ez még egyszer mondom, akkor működik, hogyha kapcsolatban vagy vele. Ha a kapcsolatból fakadóan megérted, hogy szava van hozzád, és amikor megérted ennek a szónak a üzenetét, akkor vágy van a szívedben annak cselekvésére, és nem csak vágyod cselekedni, hanem meg is teszed azt. Akkor megérted, hogy mi az Istennek az akarata, felismered azt, hogy valóban az Istentől való tanításról van szó. Aki pedig a maga dicsőségét szolgálja, ugye 18. versben olvassuk, aki a maga dicsőségét keresi, az akkor sohasem tudja az Isten dicsőségét megvalósítani. Aki maga villog, aki magát mutogatja, aki a maga okosságát, vagy a bölcsességét, vagy ékes szólását, vagy bármiét mutogatja, az a maga dicsőségét szolgálja. Isten dicsőségében az nem járhat. Ezért nagyon fontos, amikor te is a szolgálatban vagy, amikor bizonyságot teszel, amikor tanítasz, nagyon fontos, hogy nehogy azt gondold, hogy te vagy a kulcs. Te vagy egy eszköz, amelyet az Isten a kezébe vehet, de nem te vagy a megoldás. Isten szent lelke tudja átadni rajtad keresztül az üzenetet, és tudja megértetni a másikkal, hogy ez valóban az Isten üzenete, ez valóban az Úrtól jövő üzenet. Te nem tudod megmagyarázni. Sokszor beleesünk ebbe a csapdába, hogy mi most már tisztán látjuk, és akkor meg tudjuk magyarázni a másik embert, és majd biztos meg fogja érteni. Nem fogja megérteni. Sohasem fogja megérteni az ember, mert ez nem az emberi észnek a munkája. Az emberi ész is eszköz lehet az Isten kezében, hogy olyan helyzeteket, olyan gondolatokat továbbítson, amelyen keresztül az ő szent lelke elkezd működni. És az ember megértheti ezt. Olyan jó lenne, hogyha mi nem zsidó farizeusok lennénk, zsidó rabbik, akik az elméleti teológiát gyakoroljuk, és szépen felállítjuk a magunk teológiáját, a magunk teológiai kereteit, és úgy gondoljuk, hogy most már mindent látunk és mindent értünk, hanem engednénk, hogy egészen az idős korunkig, addig, amíg csak élünk és mozgunk, az Isten szent lelke vezethetne bennünket, és tehetnénk azt, amit ő üzenetként, tehetnénk azt, amit ő helyzetként elénk állít, tehetnénk azt, amit nyitott ajtóként elénk állít, és azt mondja, hogy azon lépjünk be és cselekedjünk meg az ő dicsőségére. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyám, köszönjük néked, hogy te nem hagytad magára a világot. Olyan megdöbbentő látni, hogy évszázadokon keresztül a te jelenléted, üzeneted nélkül kellett élnie Isten népének. Bocsásd meg, Uram, hogy sokszor mi semmibe vesszük a te szavadat és a te akaratodat, és saját fejünk szerint, saját szándékunk szerint rendezzük be az életünket. Bocsásd meg, Uram, hogy ilyen gőgösek tudunk lenni, és nem örülünk annak, hogy szent lelked ki van öntve erre a világra, és bármikor, bárhol megtalálható vagy szerte világon, bármilyen élethelyzetben, bármilyen körülmények között. Köszönjük néked az előttünk járókat, azokat a bizonyságtevőket, akik fellegként vesznek körül bennünket. Áldott legyen az ő életük. Köszönjük azoknak a ezeknek az életeknek a gyümölcsét. Add meg, hogy tudjunk ebből élni, és a mi életünk hasonló gyümölcsöző életté lehessen a te kezedben. Óvj meg bennünket, Urunk, az öndicsőítéstől, a dicsőségvágytól, a gőgösségtől. Te rontsd le bennünk az óemberi természet minden nyomorúságát. Köszönjük, hogy földi életünk során a kihívások, próbák, kísértések közepette is szeretnél végigvezetni mennyei elhívásodig. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteltünket megtartjuk, mindenkit szeretettel hívunk és várunk Isten tisztelti közösségbe. A mai napon még Kisvárdán lesz délután Isten tiszteletünk, amelyre cigány missziós szolgálóival együtt megyünk, mert utána Kisvárdán az Allianz záró alkalmán fognak szolgálni a cigány misszió munkatársai, Búzás István felügyelő pedig igét fog hirdetni ezen a záró alkalmat Kisvárdán. Nyíregyházán 17 órakor kezdődik a MET székházában, a Magyar Evangéliumi Testvérközösség székházában, a Bessényi téren az Allianz hétnek a záró alkalma, aki el tud menni, szeretettel biztatom is. Mondom a testvéreknek, hogy vegyenek részt, jó volt megtapasztalni azon a néhány napon is, amikor be tudtunk menni, hogy a különböző felekezetek között Isten miképpen tud megszólalni, és hogyan tudjuk megélni az egymással való közösséget, úgy, ahogy a római levél is írta, hogy egy testnek tagjai vagyunk, különbözőek bár, de be vagyunk illesztve egy testbe. Jó ezt átélni. Hirdetem a férfi hét lehetőségét a testvéreknek, mint ahogy feltételes módon hirdettem és biztattam a testvéreket, hogy úgy néz ki, hogy lesz egy harmadik férfi hét is a januári és a februári férfi hét mellett. Most úgy néz ki, nem publikus, talán még nincs fönt az interneten, de már Lacival beszéltem, hogy lesz egy harmadik férfi hét is. Tehát akik nem férnek be a januári és a februári férfi hétre, azoknak lesz még egy lehetőségük, tehát alkalmasint lehet még bíztatni, szervezni a testvéreket, hogy részt vegyenek ezeken a csendes heteken. Természetesen a női hét is indul február 3-ától, ezen erre is bátorítom a testvéreket, hogy jelentkezzenek bátran. Az imádságlevél fontos, ahogy az elmúlt héten hirdettem, a kiegészítésként mondtam, hogy Marcsek Bandiért is, meg édesanyámért is imádkozzunk, hát András itt van közöttünk, körülünk, hogy megjöttél, meg piros posgásan vagy közöttünk, tehát nem viselt meg a kórház annyira. Meg azt is mondhatom, hogy édesanyám is hazakerült a héten, úgyhogy ő is visszakerült a házába, de igazából nem találtak semmit nála, csak ez a 70-es éveinek a hozadéka, már mondták az orvosok. De hát így szokott ez lenni, hogy bemegyünk vizsgálatnak, aztán vagy eltalálják, vagy nem találják az orvosok, mert annyira bonyolult szervezet vagyunk mi, hogy az ember nem tudja ezt fölfogni és áttekinteni. Isten kegyelme az, hogyha az ember fölgyógyul, följavul, így adhatunk hálát ezekért a gyógyulásokért is, amik itt történtek most körülöttünk, és hát hirdetem, hogy az imádságlevélen lévők életét hordozzuk továbbra is, hisz Isten szeretne működni az ő életükben is. Ehhez az egy test tagjaiként való, egymásról való gondoskodást kéri és várja. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteltünk befejezéseként énekeljük a 389-es számú énekünket, annak első versét a befejező oltári szolgálat előtt. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Szerető mennyei atyánk, köszönjük néked ezt a mai ünnepnapot, vasárnapot is, amellyel újra meghívtál bennünket a veled való találkozásra. Köszönjük, Urunk, hogy te szent lelked által hívogatod az embereket, és szent lelked által gyűjtesz magadnak közösséget, formálod az egyházadat, gyülekezeti közösségeket. Áldott legyen a neved, Urunk, hogy ma is megszólalhatott igét közöttünk, és köszönjük, hogy te meg akarod szólítani a tiédet, és üzenetedet tovább szeretnéd adni, hogy ne igazodjunk a világhoz, hanem értelmünk megújulásával keressük a te akaratodat, és cselekedjük is azt, hogy felismerjük, milyen csodálatos tervet vittél te véghez ebben a világban, és ez a terv rólunk szól, nekünk szól. Így köszönöm néked, Urunk, hogy te gyűjtesz magadnak szolgálókat, szolgatársakat, így áld meg gyülekezetünk minden szolgálóját, akik fölveszik a közösségnek a terhét, és hajlandóak beletenni fejüket, nyakukat abba az igába, amelyről azt mondod, hogy könnyű és kedves, de a te akaratodnak a cselekvését jelenti. Köszönjük néked, Urunk, hogy ezen a mai napon szerte a világban hirdettethetett a te evangéliumod, emberek jöhettek te hozzád, emberek gyűltek közösségbe. Áld meg ezeket az imádságokat, énekeket, ígéket, amelyek elhangozhattak emberek között. Légy azokkal a testvéreinkkel, akik nehéz körülmények között élik az életüket, mert üldöztetésben vannak. Te küldj feléjük szolgálót, te erősítsd meg a benned való reménységet, hitet, hogy kiteljesedhessék a te akaratod szerte a világon mindenütt. Így kérünk népünkért, nemzetünkért, egyházunkért itt Magyarországon. Köszönjük, hogy te szabod meg a gyülekezetnek az útját, a népednek az útját. Add meg, hogy ezt az utat kereső felelős emberek legyenek, lelkészek, esperesek, püspökök, be tudjanak állni abba a szolgálatba, amelyre te hívod és te rendeled őket. Köszönjük, Urunk, hogy minden felekezetben vannak gyermekeid, megtért, megújult, újjászületett gyermekeid, akik ismerik a te akaratodat, és készek is azt cselekedni. Így köszönjük néked az Allianz Ima Hét alkalmait itt a környékünkön is, és szerte a világban. Köszönjük, hogy nem a felekezetekre kellett néznünk, hanem te rád, nem a hagyományainkra, hanem arra, hogy te mit cselekedtél egy-egy ember életében, és milyen terveid vannak a világgal kapcsolatban. Így áld meg, Urunk, a teremtményedet, a teremtésedet, a teremtett világot, hogy akik felelősséget hordoznak, azok valóban a te akaratodban tudjanak járni, kelni. Áld meg ezt a mai napot is, Urunk, az imahét lezáró alkalmát. Add meg, hogy az ünneplésben téged dicsőítsünk, és a te akaratod lehessen világossá mindannyiunk számára. Áld meg bennünket, Urunk, egyén életünkben, gyermeknevelésünkben, házasságunkban, társadalmi életünkben, te légy a nyomorúságainkkal, gazdasági nehézségeinkben, anyagi nehézségeinkben, de bőségünkben is, gyönyörködésünkben is, hogy soha se feledkezzünk el arról, hogy te tőled kapunk mindent, és te néked kell, hogy hálásak legyünk mindenért. Így köszönöm néked, Urunk, hogy Marcsek Bandi is itt lehet közöttünk. Te intézted a gyógyulását, te erősítsd meg őt is, és minden beteg testvérünket, Marika nénit otthon, és sokakat még, akik a kórházban vannak, vagy betegágyokat nyomják. Köszönjük, hogy láthatjuk, miként cselekszel, miként gazdagítod, erősíted a te népedet, embereidet. Köszönjük, Urunk, hogy te nem feledkezel meg sohasem rólunk, és ha mi el is hagynánk téged, te sohasem hagysz el. Add meg, hogy ez kevésszer fordulhasson elé, hogy oda tapadhassunk melléd, ott lehessünk a te akaratodban, és úgy, ahogy kaptuk azt az igében, te bennünk és mi te benned, hadd teljesedhessen ki ez a közösség, Urunk, mindannyiunk életében. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.